hallgatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az energiapolitika túszává vált az ideológiai vitáknak és az álszentségnek, miközben a kormányoknak lényeges kötelességük garantálni az ellátásbiztonságot, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a szerb fővárosban. Szijjártó Péter a belgrádi energiafórumon kifejtette, miközben a nyugat-európai országok oly büszkén hangoztatják, hogy az elmúlt években megszabadultak az orosz kőolajtól, mára Európa vált az indiai olaj legfőbb vásárlójává, ahol pedig az orosz részesedés 0,5%-ról 35%-ra nőtt. Úgy vélekedett, a paksi bővítés jó példa arra, hogy még nem veszítette el mindenki a józan eszét a világpolitikában, mert noha az orosz Rosatom a fővállalkozó, de a helyszínen jelenleg amerikai, német és francia cégek is dolgoznak. Elementáris küzdelem várható a következő hetekben a NATO javaslata ügyében, közölte a tárcvezető a Fidesz frakciülésén. Szijjártó Péter figyelmeztetett, az Észak-Atlanti Szövetség elkezdte halványítani azokat a saját maga által előzőleg megrajzolt vörös vonalakat, amelyek kimondták azt, hogy a szövetség nem részese az ukrajnai háborúnak. Mi ebből teljes egészében ki akarunk maradni, szögezte le. A szomszédságunkban dúló konfliktus nem a mi háborunk, és ebből ki kell maradni, jelentette ki az országgyűlésben mondott napi rendelőtti felszólalásában Menczel Tamás. A fideszes politikus hangsúlyozta, súlyos a helyzet, hiszen egyes nyugat-európai és uniós vezetők már a sorkötelezettség visszavezetéséről beszélnek, a francia elnök pedig arról, hogy ha az orosz erők áttörik a frontot, katonai erőt kell küldeni Ukrajnába. A gyorsaságot és a bevethetőséget demonstrálja a Pápa bázis repülőtéren tartott Swift Response 2024 többnemzeti hadgyakorlat, közölte Túrzó Lajos alezredes, a létesítmény parancsnok helyettese. A hadgyakorlaton, amely egy magasabb szintű NATO próba alárendeltségébe tartozik, mintegy 4,500 katona vesz részt, 200 földi és 35 forgószárnyas légijármű vonul fel. Bizonyos elektromos rollerekre is kötelező lesz gépjármű felelősségbiztosítás kötni július 16-ától, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A jármű nettó tömege, illetve tervezési sebessége dönti majd el, mekkora lesz a díj, ugyanakkor a piaci szereplők még nem tették közzé ajánlataikat, így egyelőre nem tudni, mennyit kell fizetni. Önkormányzati tulajdonban lévő utcák, járdák, hidak és kerékpárutak felújítására pályázhatnak az 5000 lakosúnál kisebb települések a Magyar Falu programban, jelentette be a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Gyopáros Alpár közölte, a felhívás keretösszege 5 milliárd forint, út, illetve híd felújítása 45 millió forintig, járda felújítása 10 millió forintig lehet pályázni. Az Európai Unió tanácsa elfogadta a nehéz gépjárművekre vonatkozó szén-dioxid kibocsátási előírások rendeletét. A szabályok 2025-re 15%-os csökkentést irányoznak elő a 16 tonnát meghaladó tömegű nehéz tehergépkocsik esetében. 2030-tól az eredeti 30%-os javaslat helyett 45%-os kibocsátás csökkentést írnak elő, 65%-osat 2035-től és 90%-osat 2040-től. A városi autóbuszok esetében 2035-re 100%-ban kibocsátásmentesnek kell lennie. Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi az üvegházhatású gázok kibocsátásának megadóztatását célzó polgári kezdeményezést. Ez egyebek mellett arra kéri a brüsszeli testületet, segítse elő, hogy a széndioxid árazásból származó bevételeket újraosszák az alacsony jövedelmű háztartások között. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, csapadék nem hullik, többfelé felé lénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a keresztségről, a bérmálásról és az eukarisztia szentségéről elmélkedik Valkó Viktor hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda alapfokú művészeti intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit itt a Szent István Rádióban. A gyerekek nevében, akikkel itt ülök a stúdióban, Izabella, Boglárka, Nóri és Tamara nevében. Ugye Szent Imre iskolából jöttek a gyerekek, 5. évfolyamosok, és a mai alkalommal egy kicsit a Szent Imre iskolát is szeretnénk belefűzni a témánkba, mert itt május hónapban a Szent Imréseknek 3 szentséget is kiszolgáltatnak, az egyiket 1. és 3. osztály között, a másik szentséget 3-osoknak, a 3. szentséget, amiről pedig szeretnénk beszélni, az pedig 8-osoknak. Melyek lehetnek ezek a szentségek, gyerekek? 3. milyen szentséget szolgáltattak?
Oltári szentség.
Így van, az eukarisztiát. Emlékeztek még erre? Hogy történt? Jó élmény volt? Mibe kellett felöltöznötök? Emlékeztek?
Szép mennyasszonyi.
Így van.
Tolhásszerűbe.
Meg fehér ruhába, igaz? És miért volt szép ez a nap még? Mert kivel találkozhattatok?
Jézussal.
Így van, az oltári szentségen keresztül. Aztán május hónapban volt még, hogy kicsiket, akik első áldozás előtt álltak, vagy állnak, és testvéreiket, megkeresztelt János atya. A 8-osok pedig melyik szentséget?
Bérmálkoztak.
Nagyon jó, bérmálkozni fognak majd pünkösd napján. Úgyhogy a mai alkalommal egy kicsit erről a 3 szentségről fogunk beszélgetni. De ki tudja nekem megmondani, hogy mik is azok a szentségek?
A szentségek látható jelei a kegyelemnek, amely által az isteni életben részesülünk.
Nagyon jó. És mi az a kegyelem, gyerekek?
A kegyelem természet feletti ajándék, Isten élete bennünk a Szentlélek által.
Ki alapította a szentségeket, azt tudjuk-e, Izabella?
A szentségeket Jézus Krisztus alapította, és az Anya Szent Egyházra bízta.
Ki cselekszik az egyház szentségeiben?
Az egyház szentségeiben a Szentlélek által Jézus Krisztus cselekszik, aki az üdvösség forrása.
Hogyan éltetik a szentségek az egyházat, Bogi?
A szentségek megerősítik és kifejezik a hitet, dicsőítik Istent, megszentelik az embert és építik az egyházi közösséget.
Nagyon jó. Hány szentség van és melyek ezek?
7 szentség van. Első a keresztség, második a bérmálás, 3. az eukarisztia, 4. a bűnbocsánat szentsége, 5. a betegek kenete, 6. az egyházi rend, 7. a házasság.
Nagyon jó, 7 szentség van. Mi a 7 szentségből az első 3 szentségről fogunk most beszélni. Melyik az első 3 szentség, akkor még egyszer, Nóri?
A keresztség, a bérmálás, az eukarisztia.
Mely szentségek törlik el a halálos bűnt?
A keresztség és a bűnbocsánat szentsége törli el a halálos bűnt, és adja meg
a megszentelő kegyelmet. Így van. Tehát a keresztség is eltörli a bűnöket. Nagyon jó. Általában mikor keresztelnek meg valakit?
Megszületése után pár hónappal.
Így van. Kisbaba korában, de ugye vannak olyan családok, akik...
Akik 10 vagy 9 évesen
keresztelnek. Így van, akik várnak egy picit, és akkor nagyobb korban és felnőtt korban meg lehet keresztelkedni szerintetek?
Igen.
Igen, úgy is meg lehet. Csak ugye előkészületek kellenek hozzá, és felkészítés. Na most, aki a Szent Imre iskolába jár, az szerencsés helyzetben van, mert nálunk az iskolában vannak
hittanórák.
Így van, amin fel lehet készülni a szentségekre. Gyerekek, nagyon jól elmondtátok, hogy a szentségek látható jelei a kegyelemnek. Minden szentséget Jézus Krisztus alapított, és ezáltal Krisztus ma is jelen van az egyházban. Amit tanított, az fönnmaradt a Szentírásban és a Szent Hagyományban, tettei pedig a szentségekben. Életünk fontos állomásainál Jézus mindig mellettünk áll. Felkínálja segítségét, hogy mi önkéntesen és tudatosan élhessünk vele.
Fontos, hogy ismerjük ezeket a lehetőségeket. A szentségek felvételéhez nagyon fontos a tudatosság, hogy tudjuk, hogy mire vállalkozunk, hogy mit kapunk azáltal. A hitismeret, ugye ezt hittanórákon megkapjuk. A bűnbánat, és nagyon fontos a szeretet. Nagyon fontos, hogy szentségeket tiszta lélekkel vegyük fel. A szentségek liturgiája nem csupán a szentségek kiszolgáltatása, hanem a szentség ünneplése is. A szentségeket általában szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Ha erre nincs lehetőség, legalább ige liturgiát végzünk. A szentségekben Jézussal találkozunk. A kegyelmi találkozás két lépésben történik. Isten felajánlja a kegyelmét, de ahhoz, hogy mi a kegyelembe részesüljünk, ezt el kell, hogy fogadjuk. Három szentséget csak egyszer vehetünk föl a hét szentség közül. Ez a keresztség, a bérmálás és az egyházi rend szentsége. Első három szentségről fogunk beszélgetni, keresztségről, a bérmálásról és az eukarisztiáról, amiket úgy is hívunk, hogy a beavatás szentségei. Gyerekek, ki tudja megmondani, hogy mi a keresztség, Izabella?
A keresztség az első legszükségesebb szentség, amely megszabadít minden bűntől, Isten gyermekévé és az egyház tagjává tesz.
Nagyon jó. Nagyon fontos, hogy az első és legfontosabb szentség. Mit gondoltok, hogy én bírmálkozhatok úgy, hogy nem vagyok megkeresztelkedve?
Nem.
Minden szentség felvételéhez kell az, hogy meglegyél keresztelve. Azzal, hogy megkeresztelnek, mivé válsz? Minek a tagja leszel?
Az egyház.
Az egyház tagja leszel, ugye a katolikus keresztény egyház tagja leszel, és Isten a gyermekévé fogad téged. Onnantól már jogosan mondhatod, hogy a mennyei atyák. Lehet-e tehát keresztség nélkül más szentséget érvényesen felvenni?
Keresztség nélkül más szentséget nem lehet érvényesen felvenni.
Bogika szerinted ki keresztelhet?
Csak felszentelt pap, diakónus, szükség esetén bárki keresztelhet, feltéve, hogy az egyház szándéka szerint cselekszik.
Nagyon jó. Bárki keresztelhet, ez olyan speciális helyzetekben van, ha például megszületik a baba, például a kórházba, és valamilyen komplikáció lép fel, és a babának az élete veszélybe kerül, akkor lehet olyan is, hogyha egy nővér vagy egy orvos keresztény, és az egyház szándéka szerint cselekszik, akkor ő is megkeresztelheti azt a gyermeket. Viszont, hogyha utána fölépül a gyermek, akkor el kell vinni templomba, hogy pap is megkeresztelje őt. Tudnunk kell, hogy hogyan kell keresztelnünk. Kereszteléskor vizet öntünk a keresztelendő fejére, és közben a következő szavakat mondjuk. Viktor, én megkeresztellek téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kit lehet szerintetek megkeresztelni, gyerekek? Nóri?
Azt lehet megkeresztelni, aki hisz Jézus Krisztusban, és megismert tanítása szerint akar élni.
Így van, tehát nagyon fontos a hit Jézus Krisztusban, és hogy ismerjük a tanítását Jézusnak, ismerjük az evangéliumot. Mikor lehet kisgyermeket megkeresztelni? Tamara?
Kisgyermeket akkor lehet megkeresztelni, ha legalább az egyik szülő kéri, vállalja a gyermek a keresztény nevelését.
Így van, tehát a szülők szokták ezt kérni a paptól, hogy keresztelje meg a gyermeket. Mik a keresztülők kötelességei, Izabella?
A keresztülő kötelessége, hogy segítse a gyermek szüleit vállalt kötelesség teljesítésében.
Akit megkeresztelnek, annak lesznek keresztszülei is, és a keresztülőknek a feladata az, hogy figyeljék azt, hogy a gyermeket valóban keresztény szellemben nevelik-e, és hogy aktívan vallásos életet éle. Mit jelent ez?
Hogy minden vasárnap például megy templomba.
Például aztán...
Hogy rendszeresen gyónni jár.
Így van, rendszeresen szentségekhez járul. Nagyon jó, Boki. Vagy katolikus iskolába jár, hittanórán odafigyel, és próbál úgy is élni, amit hittanórán tanul. A keresztény életünk a keresztség szentségével kezdődik tehát. A keresztség szentségében tehát megkapjuk a megszentelő kegyelmet, Isten gyermekévé fogad bennünket, és a mennyország örökösévé tesz minket. A keresztség az első és legfontosabb szentség, nélküle egyetlen más szentséget sem vehetünk fel. A keresztség által az egyház tagjai leszünk. Rendszerint ugye pap vagy diakónus végzi a keresztség szentségét, de szükség esetén bárki ugye keresztelhet. Hogyan történik ez a keresztelés? Ugye például a múltkori vasárnapon néhány gyermeket az iskolából is megkereszteltek, és nagyon jó volt látni, hogy hozták magukkal a kistesókat is, tehát összesen, ha jól emlékszem, János atya 14 embert keresztelt meg. Az ünnepélyes keresztelő alkalmával, ahogy itt is, a pap köszönti a jelenlevőket, és az ige liturgiában a keresztség lényegét tárja fel. Ezután a keresztelendők olajával homlukokon megkeni a keresztelendőket. Szerintetek mit rajzol ezzel az olajjal?
Egy keresztet.
Nagyon jó. Ez a lelki egészség és erő külső jele. A már értelemmel rendelkező keresztelendők keresztségi fogadalmat tesznek. Megkérdezi tőlük a pap, hogy ellent mondanak-e a sátánnak, és erre mit kell válaszolni? Ellene mondunk. Megkérdezi, hogy hisznek-e Istenben, és erre mit kell mondani?
Hát, hogy hiszek.
Így van, hogy hiszünk. Így van. A kisgyermek esetében, például aki nem tud beszélni, ott pedig kik válaszolnak helyette ezekre a kérdésekre?
A szülő.
Így van, a szülők vagy a keresztszülők. A szülők és a keresztszülők is megújítják keresztségi fogadalmukat, és ellene mondanak a sátánnak, valamint megvallják Jézus Krisztusba és a Szent Háromságba vetett hitüket. A keresztség szentségének kiszolgáltatása a megszentelt vízzel történik, utána pedig krizmával, a szentelő olajjal kenik meg az új keresztények fejét. Ezt követően rájuk adnak egy fehér ruhát. Ez a fehér ruha vagy fehér sár, ez mit jelenthet?
Bűntelenek.
Így van, hogy megtisztultak a bűntől a keresztség által, valamint egy égő gyertyát is adnak a kezükbe a keresztelendőknek, ez pedig a világ világosságát, Jézus Krisztust jelképezi, aki kivezeti őket a bűn sötétségéből. Aki megkeresztelkedik, annak a mindig a világosság fiaként kell élnie, és imádkozni is szoktak a szülőkért még, valamint a keresztszülőkért. Amint említettük, a keresztszülők feladata pedig az, hogy a keresztény hit és az élet jó példáját mutassák a gyermeknek, és annak követésére buzdítják keresztgyermeküket. Miután valaki megkeresztelkedett, beszokták írni őt a keresztelési anyakönyvbe is, a templomnak a plébániájá. Tehát akkor a keresztség az első és legfontosabb szentség. Ki tudja megmondani, hogy mi az a bérmálás szentsége?
A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az egyházban és a világban.
Így van. Ki az, aki bérmálhat? Ki bérmálhat, Bogika?
Általában a püspök bérmál, de megbízásából bármelyik felszentelt pap bérmálhat.
Hogyan bérmál a püspök, tudod, Tamara?
A püspök kezét a bérmálkozó fejére teszi, homlokát kereszt alakban megkeni krizmával, és ezt mondja: vedd a Szentlélek ajándékának jelét.
Ki az, aki bérmálkozhat, Iza?
Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült és elkötelezi magát a keresztény életre.
S mi a bérma szülő kötelessége?
A bérma szülő kötelessége, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval
és példával is segítse, igaz? A bérmálás az már egy kicsit nagyobbaknak van, és nagyon jól mondtátok, hogy fel kell készülni a bérmálásra. A bérmálást is Jézus Krisztus alapította, méghozzá, amikor megígérte a Szent Lelket. Ugye a keresztséget is Jézus alapította, szerintetek hogyan alapította a keresztséget? De akkor alapította, amikor ő maga megkeresztelkedett. Tudjuk, hogy hol keresztelkedett meg Jézus?
A Jordán folyóban.
Így van, és ki keresztelte meg Jézust?
Keresztelő Szent János.
Nagyon jó. Jézus is megkeresztelkedett, és ezzel példát mutatott nekünk is, hogy meg kell keresztelkednünk. Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is felvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég. És a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá, szózat is hallatszott az égből. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ugye itt a keresztségnél így megjelenik a Szent Háromság mindhárom tagja. Az Atya, az hogyan jelent meg itt?
a szózatban.
Így van, hogy szólt az atya az égből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. A fiú hogyan jelenik meg?
Jézus.
Maga Jézus, a Szentlélek pedig?
Galamb formájában.
A bérmálást is Jézus alapította, méghozzá úgy, hogy megígérte a Szent Lelket az apostoloknak, és ez a Szentlélek pünkös napján szállt le az apostolokra, és ekkor kapták meg a Szent Lelket. Emlékszünk rá, hogy hogy kapták meg a Szent Lelket? Hogyan jelent meg az apostol?
Láng formájában.
Nagyon jó, lángnyelvek formájában. Jézus feltámadás után az 50. napon, az első pünkös napján, amikor megjött a Szent Lélek, lászállt az apostolokra, és ekkor született meg még az egyház is, a katolikus egyház. Nagyon jól mondtátok, hogy a bérmálással egy küldetést kapunk, méghozzá azt, hogy Krisztus tanúi legyünk a világban, hogy bátran tegyünk tanúságot Jézus Krisztusról. Aki a bérmálkozásra készül, nagykorú keresztényként maga vállalja mindazt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette, tehát a krisztusi életet és a küldetést. Aki megbérmálkozik, Szentlélek tölti el a szívét, megerősíti, hogy képes legyen a nagykorú, felelős keresztény életre. A Szentlélek megerősítette az apostolok hitét, és megújította a kapcsolatukat a feltámadt üdvözítővel. A Szentlélek kiáradását a bérmálás szentsége állandóvá tette az egyházban. Nagyon fontos, hogy a bérmálás szentsége megerősíti a bérmálókat abban, ami a keresztségben elkezdődik. Kiszolgáltatója a püspök, ahogy mondtátok, vagy az általa megbízott pap. Nagyon fontos, hogy aki bérmálkozik, az már nagykorúvá válik az egyházban, és nagyon fontos, hogy tanúságot tegyen a keresztény hitéről, az evangéliumról és Jézus Krisztusról. A harmadik szentség, amiről beszélgetünk, ki emlékszik rá, hogy melyikről fogunk beszélgetni?
Eukarisztia.
Így van. Hogyan hívjuk más szóval az eukarisztiát?
Oltári szentség.
Nagyon jó. Mi az eukarisztia, vagy más néven az oltári szentség? Ki tudja elmondani? Bogika?
Az eukarisztia, vagyis az oltári szentség az Úr Jézus valóságos teste és vére, a kenyér és a bor színe alatt.
Nagyon jó. Mi történik, amikor áldozunk?
Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.
Így van. Amikor a vérét is és a testét is magunkhoz vesszük, azt úgy hívjuk, hogy két szín alatti áldozás, az nagy csütörtökön szokott lenni, amikor az utolsó vacsorára emlékezünk. Ki tudja megmondani, hogy miért pont nagy csütörtökön szokott ez lenni? Mire emlékszünk nagy csütörtökön?
Mert Jézus akkor alapította.
Így van, akkor alapította az eukarisztiát, nagyon jó. Ki áldozhat, Iza?
Az áldozhat, aki testileg és lelkileg felkészült Jézus fogadására.
Hogyan készülünk lelkileg a szent áldozásra, Nóri?
Lelkileg úgy készülünk a szent áldozásra, hogy a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a Szent Jónásban, bocsánatos bűnöket pedig megbánjuk. Imádságos lélekkel várjuk az Úr Jézussal való találkozást.
Hogyan készülünk testileg a szent áldozásra?
Testileg úgy készülünk a szent áldozásra, hogy megtartjuk az egy órás
szentségi böjtöt,
és megfelelő módon öltözködünk.
Így van, és hogyan áldozhatunk? Kézbe kérjük, igaz? Vagy nyelvre kérjük a szentostját? Jó, és mit teszünk szent áldozás után?
Szent áldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízunk magunkat, és segítségét kérjük.
Nagyon jó. Mi a szent áldozás hatása? Azt tudjuk-e? Nóri?
A szent áldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az Isten gyermeki életet, erősíti bennünk az egyházhoz tartozást és az örök élet zálogát adja nekünk.
Sajnos vannak olyan esetek is, akik méltatlanul áldoznak. Kik áldoznak méltatlanul, Iza?
Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik, ez szentségtörés.
Bizony, ez egy nagyon súlyos bűn. Nagyon jól mondtátok, hogy az eukarisztia, az Krisztus valóságos teste és valóságos vére, a kenyér és a bor színében. Figyeljük meg a szentírási részt erről. Amint elérkezett az óra, az asztalhoz telepedett Jézus a 12 apostollal együtt. Így szólt hozzájuk. Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt. Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Most a kenyeret vette a kezébe, és hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és ezt mondta. Ez a kehely, az új szövetség az én nevemben, amelyet értetek kiontanak. De nézzétek, az áruló keze is rajta az asztalon. Az ember fia ugyan elmegy, de jaj annak az embernek, aki elárulja. Erre kérdezgetni kezdték egymást. Ki az közülük, aki ilyet tesz? Hol találkozhatunk ezzel a résszel még manapság?
Még mielőtt megáldozunk.
Így van, azaz
a... A templomban.
A templomban.
Szent misén.
Így van. Ez a Szent misének a központi része, úgy is mondhatjuk, hogy a csúcspontja, amikor a pap átváltoztatja ugye a kenyeret Jézus testévé, a bort pedig Jézus vérévé. Ugyanis az eukarisztiában jelen van az Úr Jézus. Nagyon fontos, hogy aki áldozni készül, az találkozni akar az Úr Jézussal. Csak úgy járulhatunk szentáldozáshoz, hogyha a lelkünk tiszta, hogyha a bűnünket megbántuk. A hívek hódolata kialakította az oltári szentség imádásának különféle formáit is, például a szentségimádást, amikor az oltári szentséget kihelyezik, és imádkoznak az eukarisztia előtt, majd szentségi áldást oszt ki a pap, amikor az eukarisztiával áldja meg a híveket. Az eukarisztiához nagyon sok csoda is kötődik. Én egy olyat szeretnék nektek mondani, ami a minisztrások védőszentjéhez, Szent Tarzíciuszhoz kapcsolódik. Elolvasok nektek egy történetet. Figyeljük meg, hogy Szent Tarzíciusz hogyan viszonyult az eukarisztiához. Az első századokban a kereszténység terjedését nem nézték jó szemmel. Rómában sok száz embert vetettek börtönbe a hitük miatt. Hívő testvéreik nem hagyták el őket. Ahogy a betegekhez, úgy a rabokhoz is igyekeztek eljuttatni Krisztus testét. A börtönökbe azonban nehezen jutottak be a felnőttek, ezért oda gyerekek vitték el az oltári szentséget. Közéjük tartozott Tarzíciusz, aki fiatal volt, és elég ügyes ahhoz, hogy bejusson a börtönökbe, és megáldoztassa a keresztényeket. A püspök ruhából készült, tarsolyba tette az oltári szentséget, és azt Tarzíciusz nyakába akasztotta. Tarzíciusz örvendezve indult útjára. Már majdnem a börtön bejáratához érkezett, ahol engedélyt kellett kérnie, hogy ismerőseit, barátait meglátogassa, amikor néhány fiú játszani hívta. Tarzíciusz nemet mondott erre, elé álltak és rángatni kezdték. Ő attól félt, hogy letépik róla az oltári szentséget rejtő tarsolyt, ezért kezét a mellére szorította. Egyre jobban támadták. Biztosan ő is keresztény, kiabálták. Vegyük el, amit a ruhája alatt rejteget. Az egész csapat a hősiesen védekező fiúra támadt. Tarzíciusz látta, hogy az eukarisztiát nem tudja kimenteni a pogány társai kezéből, gyorsan magához vette Jézus testét, hogy azok meg ne gyalázhassák. Erre a fiúk még inkább megvadultak. Megetted a kincsedet? Majd kiverjük belőled. Ütötték, verték őt. A nagy kiabálásra az őrség egyik tagja közéjük rohant, és szétválasztotta őket. A fiúk elrohantak, csak Tarzíciusz maradt a küzdelem helyszínén. Alig volt benne élet. A katona mellé térdelt. Azonnal megismerte, hiszen titokban ő is abba a keresztény közösségbe járt. Hol van az, akit magaddal hoztál? Kérdezte Tarzíciuszt. Velem van a szívemben, suttogta a fiú, és meghalt. Vértanúsága a hagyomány szerint 257. augusztus 15-én történt. Miért hívhatjuk ezt a Tarzíciuszt vértanúnak? Miért áldozta fel ő az életét?
Jézusért.
Így van. Milyen formában? Mit védett meg?
Eukarisztiát.
Így van. Hova akarta bevinni az oltári szentséget, az eukarisztiát?
A börtönbe.
Kiknek akarta vinni?
A keresztényeknek.
Így van. Szerintetek miért kellett a keresztényeknek a börtönbe az eukarisztia?
Hogy meg tudják bánni a bűneiket.
Egyrészt, másrészt, hogy lelkileg megerősödjenek. Mert hogyha figyeltetek, akkor ugye ez a keresztény üldözés időszakába történt, és az eukarisztia az erőt ad a keresztényeknek mai napokon is, és hogy ti is nagyon-nagyon fontosnak tartsátok azt, hogy minden szentmisére olyan lelkülettel, olyan tiszta szívvel, lélekkel menjetek, hogy szentáldozáshoz tudjatok járulni, magatokhoz tudjátok venni az eukarisztiát, mert Jézus ezáltal is megerősít benneteket a hitben. Imádkozzunk azért, hogy ez így legyen. Atya,
a Fiú, a Szent Lélek nevében, Amen.
Üdvözlégy,
légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunk, melyben a keresztségről, a bérmálásról és az eukarisztia szentségéről elmélkedett Valkó Viktor hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. A szeretett tetteivel közeledjük célunk a mennyország felé. Ferenc pápa Regina Czőli imája. A Szentszék támogat minden erőfeszítést az orosz-ukrán fogolycsere érdekében. A pápa felhívásai. A Szent Atya Szír Malabár egyházhoz. Egységben Róma püspökével és a helyi nagyérsekkel. Ferenc pápa beszéde a Montevergine-i apátság közösségéhez. A szeretett tetteivel közeledjünk célunk a mennyország felé. Ferenc pápa Regina Czőli imája. Vasárnap délben, Urunk mennybe menetelének ünnepén Ferenc pápa Jézusnak az Atyához való visszatéréséhez fűzte gondolatait. Az Úr nem szakadt el tőlünk, hanem maga után hoz bennünket a végcél felé, mint ahogy a hegymászók haladnak a kötélen a csúcs felé. Ahhoz, hogy Krisztussal együtt felemelkedjünk a mennybe, mint testének tagjai, egységben kell haladnunk. Senki sem veszhet el, nem maradhat le az úton, amelynek végcélja az örök élet. Ennek a hazának a szépségét tárja fel nekünk Jézus igéjével, a szentségek kegyelmével. Ne a mulandó dolgokhoz ragaszkodjunk, hanem nyissuk meg szívünket és engedjük, hogy lépésről lépésre Jézus lelke átalakítson bennünket. hangsúlyozta a Szentatya.
Si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
Ma Olaszországban és egyéb országokban Urunk mennybe menetelét ünnepeljük, kezdte beszédét Ferenc pápa. Idézett a Szentmise evangéliumi szakaszából, amely leszögezi, hogy Jézus, miután az apostolokra bízta a feladatot, hogy folytassák művét, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Így mondja az evangélium, ismételte meg a Szentatya, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Jézus visszatérése az Atyához nem úgy jelenik meg számunkra, mint egy tőlünk való elszakadás, hanem inkább úgy, hogy megelőz bennünket a cél elérésében, amely a mennyország. Mint amikor a hegyekben fölmegyünk egy csúcs felé. Nagy fáradtsággal gyalogolunk, és végül az ösvény egyik kanyarulatában megnyílik a láthatár, és megpillantjuk a kilátást. Ekkor egész testünk újból erőt merít, hogy nekivágjunk az utolsó emelkedőnek. Az egész testünk, a karunk, a lábunk és minden izmunk megfeszül, és arra összpontosít, hogy elérje a csúcsot, fejtette ki a pápa. És mi, az egyház, pontosan az a test vagyunk, amelyet a mennybe felment Jézus magával húz, mint ahogy a hegymászók haladnak fölfelé a kötélen. És Jézus az, aki feltárja számunkra és közli velünk igéjével és a szentségek kegyelmével annak a hazának a szépségét, amely felé útunkon haladunk. Így mi is, mint testének tagjai, örömmel megyünk fel együtt ő vele, a mi vezetőnkkel, tudván, hogy egyikünk lépése mindnyájunk lépése, és senki sem veszhet el, nem maradhat le, mert egyetlen test vagyunk. Tanította Ferenc pápa, hangsúlyozva, hogy mi Jézus tagjai vagyunk. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test, így Krisztus is. Ahogy Pál apostol tanítja az első korintusi levélben. A Szent Atya arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy Jézus lépésről lépésre,
passo dopo passo,
fokról fokra mutatja nekünk az utat. Melyek ezek a lépések, amelyeket meg kell tennünk? Tette fel a kérdést, amelyre a vasárnapi evangéliumi szakasz szavai válaszolnak. Hirdessétek az evangéliumot, kereszteljetek, üzzétek ki az ördögöket, szálljatok szembe a kígyókkal, gyógyítsátok a betegeket. Vagyis hagyjátok végre a szeretet cselekedeteit. Adjatok életet, vigyétek el a reményt, tartsátok távol magatokat minden gonoszságtól és becstelenségtől, a rosszra válaszoljatok jóval, álljatok a szenvedélyük mellé. Ez jelenti azt, hogy lépésről lépésre, mutatott rá a pápa. És minél inkább így teszünk, annál inkább hagyjuk, hogy Jézus lelke átalakítson bennünket, minél inkább követjük példáját, annál inkább érezzük, hogy, mint a hegyekben, a levegő körülöttünk könnyűvé válik és megtisztul, kitágul a láthatár és közel a cél. A szavak és a tettek jóvá válnak, az elme és a szív kitárul és fellélegzik. A Szent Atya ezután arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a kérdést. Éle bennem a vágy Isten iránt, az ő végtelen szeretete, élete iránt, amely az örök élet? Vagy ellaposodtam és lehorgonyoztam a mulandó dolgoknál, a pénznél, a sikereknél, az élvezeteknél? A mennyország iránti vágyam elszigetele, bezárja engem, vagy arra késztet, hogy nagy és önzetlen lélekkel szeressem testvéreimet, hogy társaimnak érezzem őket a paradicsom felé vezető úton. Beszéde végén Ferenc pápa a szűzanya segítségéért fohászkodott.
Maria ci aiuti.
Mária segítsen nekünk, ő, aki már célba ért, hogy együtt, örömmel haladjunk a mennyek dicsősége felé.
Regina Celi Letari, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Ferenc pápa vasárnap délben a Regina Celi erimádkozása után újabb felhívást intézett az orosz-ukrán hadifoglyok mielőbbi szabadon bocsátásáért. A Szent Atya köszönetet mondott a tömegkommunikációban dolgozók munkájáért, és köszöntötte az édesanyákat. Miközben a feltámadott Úr mennybe menetelét ünnepeljük, aki szabaddá tesz minket és azt akarja, hogy szabadok legyünk, megújítom felhívásomat az összes fogoly általános cseréjére.
Per uno scambio generale de tutti prigionieri.
Oroszország és Ukrajna között, mondta a Szentatya, hangsúlyozva, hogy a Szentszék minden erőfeszítést megtesz ennek megvalósulása érdekében, különös tekintettel a súlyosan sebesültekre és a betegekre. A pápa kérte, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Mianmarban. Imádkozzunk a békéért. Aztán emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon tartjuk a tömegkommunikáció világnapját, amelynek témája a mesterséges intelligencia és a szív bölcsessége. Csak akkor tudjuk értelmezni korunk követelményeit és újra felfedezni a teljesen emberi kommunikációhoz vezető utat, ha visszaszerezzük a szív bölcsességét, mondta Ferenc pápa, köszönetét mondva a tömegkommunikációban dolgozók munkájáért. Ferenc pápa ezután az édesanyákat köszöntötte, mivel Itáliában és sok országban ezen a vasárnapon ünneplik anyák napját. Gondoljunk hálával minden édesanyára, és imádkozzunk az anyukákért, akik már a mennybe mentek. Az édesanyákat bízzuk Mária, a mi mennyei édesanyánk oltalmára, hangzott a Szentatya felhívása, majd arra kérte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy tapsal köszöntsenek minden édesanyát.
E a tutte le mamme un applauso grande!
A Szentatya köszöntötte Rómából, Olaszország és a világ különböző részeiből érkezett zarándokokat, különösen a Magyarországról és Máltáról érkezetteket, a Lisszaboni Szent Tamás kollégium diákjait, az Ausztriából és Németországból érkező zenekarokat, akik 16. Benedek pápa emléke előtt rótták le tiszteletüket. A Szentatya végül köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a Changes – Változások című fotókiállítást szervezték, amelynek a Szent Péter tér oszlopsora ad otthont. A világ minden tájáról érkező fényképészek alkotásai bemutatják közös otthonunk szépségét, amely a teremtő ajándéka, és amelynek a megőrzésére meghívást kaptunk. Ferenc pápa beszéde a Szír Malabár egyházhoz, egységben Róma püspökével és a helyi nagyérsekkel. Május 13-án hétfőn délelőtt Ferenc pápa az apostoli palotában fogadta Mar Rafael Tatil, Szír Malabár nagyérseket és 6 püspöktársát, majd ezt követően a Kelemen teremben találkozott az indiai Szír Malabár egyház 150 fős zarándok csoportjával. A Szentatya a Krisztustól akart egységre, Róma püspöke és a helyi egyházi vezetés iránti bizalommal teli együttműködésre biztatta őket. A Szentatya szeretettel köszöntötte az újonnan választott püspököket, akik megválasztások után
primo viaggio a Roma dopo le elezioni.
Most első alkalommal zarándokoltak Rómába az apostol fejedelmek sírjaihoz. Ferenc pápa 2023. júniusában leváltotta a helyi egyház vezetőit, George Allencheri Szír Malabár bíboros nyugvállományba került, majd ezt követően került sor új egyházi vezetés megválasztására, amelyet a Szentatya jóvá hagyott. A 2021-ben tartott püspöki szinóduson egy kompromisszumos megoldás született a Szír Malabár hitusú szentmisének a II. Vatikán a zsillant szellemében történő megújítása terén, amelynek jegyében az ige liturgiát Coram Populo, a nép felé fordulva végzik, míg az áldozati liturgiát az oltár felé fordulva. A döntés több püspök is, mint egy 450 pap nem fogadta el, hanem ragaszkodva a zsinati szemben miséző liturgiához magukra vállalták a kiközösítést. A Szír Malabár egyház híveinek hite nem csak Indiában, hanem szerte a világon ismert buzgalmukról. Ősi hitük egészen Szent Tamás apostol vértanúságáig nyúlik vissza, és így az apostoli hitet őrzik, amelyet történelmük viszontagságain át megőriztek, és hűek maradtak Péter utódához. Ti hűségesek vagytok, szólt hozzájuk a pápa, mert ahol az engedelmesség, ott az egyház, ahol az engedetlenség, ott a szakadás. Engedelmességetek pedig a ti dicsőségetek. Történelmetek egyedülálló és értékes, Isten egész népe számára egyedüli örökség, amely napjainkban különösen is fontos, amikor a világ elvágja maga gyökereit. Pedig a keresztény kelet lehetővé teszi számunkra, hogy ősi lelkiségük forrásaiból merítsünk. Ferenc pápa Róma püspökeként arra buzdítja őket, hogy a hűséges szír malabár katolikusok ápolják az egyházukhoz tartozás érzését, ami a sui juris, saját jogú egyházuk nagy liturgikus, teológiai, szellemi és kulturális örökségében még jobban felragyoghat. A pápa Szír Malabár nagyérsek kérésére megengedte, hogy a közel-kelet térségeibe migráló híveik megőrizzék jurisdikciójukat, egyházi hovatartozásokat, és eszerint járjanak el. Ez korábban papírral, okmánnyal kellett igazolniuk, de most a pápa megadta nekik az engedélyt, minden esetre megfontolta, hogy járjanak el hűen a nagyérsekükhöz és szinódusokhoz, mert Péteren kívül, a nagyérseken kívül nincs egyház.
Non è ecclesia.
A Szent Atya a közelmúltban levelek és egy videó üzenet formájában figyelmeztette a híveket arra a veszélyes kísértésre, amely egy részletre akar koncentrálni szemben az egyház közös érdekével. Ez a kizárólagos önmagukra figyelés oda vezethet, hogy saját magukon kívül senki másra nem hallgatnak. Az egység védelme ugyanis nem csak egy jámbor buzdítás, hanem kötelesség, főként, ha olyan papokról van szó, akik engedelmességet ígértek, és akiktől a hívő nép a szeretet és a szelídség példáját várja. Utalta a pápa azokra, akik nem fogadták el a szinódus döntését. Arra kéri a nagyérseket, hogy őrizze az egységet. Mint a tékozló fiak atya, hagyják nyitva a kapukat és a szíveket is, hogy azok, belátván hibájukat, ne találjanak nehézségre, amikor majd visszatérnek. Várjuk tehát őket, vitatkozni is lehet velük, de leginkább imádkozzanak a Szentlélekhez, hogy ő harmonizálja a különbségeket. Ezért tekintsenek együtt a keresztre feszített és feltámadt Jézusra, aki azt akarja, hogy egy családként egyesüljünk az egyetlen oltár körül.
Come San Tommaso guardiamo le piaghe di Gesù.
Mint Tamás apostol, mi is nézzünk az Úr sebeire, és lássuk, hogy azokból a sebekből ma is megbocsátás és irgalom fakad. Végül arra kérte őket, hogy hivatásuk jegyében imádkozzanak, és működjenek együtt az egyházon belüli egységért, nem is csak Keralában, hanem egész Indiában, és szerte az egész világon.
A Montevergine-i apátság alapításának 900. évfordulója, Ferenc pápa beszéde. A pápa hétfőn délelőtt audiencián fogadta a Vatikánban a Montevergine-i apátság küldöttségét az intézmény jeles évfordulója alkalmából. A Nápolytól keletre fekvő bencés apátságot 1124-ben Vercelli Szent Vilmos hozta létre. A pápa a Montevergine-i apátság apátjához, szerzeteseihez és munkatársaihoz intézett beszédében emlékeztetett, hogy történetük kiinduló pontjában nem csodák vagy rendkívüli események állnak, hanem egy pásztor, Avellino püspökének terve, aki templomot akart építeni azon a magaslati helyen, amely egy kis csoportot gyűjthetett egybe Isten szolgálatára. Az ima, az evangelizáció és a szeretet központjává kívánta tenni. Ezért találkozásunk alkalmával szeretném hangsúlyozni e két dimenzió fontosságát életetekben és apostoli tevékenységetekben. Ezt néhány Szent Ágostonnak tulajdonított szóval teszem.
Fatevi dono per Dio per essere dono di Dio.
Tegyétek magatokat ajándékká Istennek, hogy Isten ajándéka legyetek, fogalmazott a pápa. Tedd magad ajándékká Istennek. Ez a szerzetesi hivatás lényege, amely minden cselekedet alapjává Isten művét teszi, vagyis az imát. A magasan fekvő Montevergine-i Mária kegyhely Mint egy kilátó, Irpínia egész területéről látható, és a hívek gyakran gyalog sereglenek oda, hogy vigasztalást és reményt találjanak, új erőt nyerjenek az zarándoklat során. Őket köszönti a nagy, mandula szemű, a könnyek és imák befogadására kész Isten szülő ikonja, térdén a gyermek Jézust, az emberré lett Isten fiát tartva. Ajándékká válni Istennek annyit jelent, imádkozunk azért, hogy nekünk is ilyen nagy és jó szemünk legyen, és azért, hogy mindenki, akivel találkozunk, jelen legyen a szívünkben, mint Szűz Mária és az Úr szívében. A pápa utalt rá, hogy a II. Világháború idején a torinói lepelt titokban a kegyhelyen rejtették el, a bombázás veszélyétől védve. Ez is egy gyönyörű kép az elsődleges hivatásotokról. Őrizzétek Krisztus képmását magatokban, hogy meg tudjátok mutatni testvéreiteknek. Isten ajándékának lenni. Ferenc pápa beszédének 2. pontját illetően hangsúlyozta. Nagy lelkűen ajándékozzuk magunkat azoknak, akik felkeresik a kegyhelyet, hogy az eukarisztia és a kiengesztelődés szentségeihez járulva a figyelem és az imádság által azt érezzék, hogy az Isten szülő befogadja és szívén viseli őket. A szerzetesek fizikailag távol vannak a világtól, de lelkileg nagyon közel állnak annak problémáihoz és szorongásaihoz, őrzői a csendben az Úrral való szeretett közösségnek, és egyben nagy lelkű vendégei mások fogadásában. Ez késztethet arra, hogy Isten jelenlétének élő és beszédes jelei legyetek azok számára, akikkel találkoztok. Ezért a pápa azt javasolta a szerzeteseknek, hogy ne engedjenek a kísértésnek, hogy alkalmazkodjanak a világ mentalitásához és stílusához.
Di conformarvi alla mentalità e agli stili del mondo.
Hanem engedjék, hogy Isten folyamatosan formálja őket, megújítva a szívüket, és növekedjenek benne, hogy azok, akik felkeresik őket, a világosságot keresve, ne csalódjanak, zárta beszédét Ferenc pápa a Montevergine-i apátság küldöttségéhez.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni is búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Napbúcsúztató.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, illetve megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 0 óra 5 perctől James Herriot, az Állatorvos és Ember című írásának 9. részét Hevér Gábor olvassa fel a Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunkban. Majd Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írását Tóth Levente színművész előadásába hallgathatják meg a Legyetek Szentek című lelkiségi irodalmunkban. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a közélet. Szó lesz arról, hogy szelfi pontokat adtak át Kisújszálláson, valamint megtartották a Szent György napi kihajtási ünnepet is a településen. Illetve a keresztény jelképekről Kormos Csaba gesztei plébánossal beszélgetünk. 3 óra 5 perckor a Mindennapi Egészségünk című magazinunkban dr. Mangó Gabriella természetgyógyásszal, Gyöngyösi házi orvossal beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. A születések száma jelzi a legjobban, hogy egy népnek mennyi reménye van. Gyermekek és fiatalok nélkül egy ország elveszti a jövő iránti vágyát. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Vasvári Bernadett. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Amen. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Urunk, Jézus Krisztus Atya, a dicsőség Istene adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg benneteket. Olvasom az Efezusiaknak írt levélben. Midőn Jézus elszakad a tanítványok csoportjától, fölemelkedik, szétfoszlik a fényességben, ezt ők nem érzik végleges távozásnak. Már ott bujkál a Jeruzsálemből Damaszkuszba vezető út kanyarulatánál, és lesi Sault, az ő szívből szeretett üldözőjét. Ezentúl már minden ember életében ott leselkedik majd ez az Isten. Most a jövőnek képe már nem homályos. Krisztussal leszek, otthon leszek, és ő az én utam. Nem vagyok sötét, kóbor, hazátlan lélek. Vándor vagyok, de nem örömtől idegen, sőt, reményem halhatatlansággal teljes. Isten nem a sikert várja tőlem, csupán az erőfeszítést. Nem a célba érést írja elő, csupán menet közben akar találni engem, amikor ő visszatér. Uram, taníts meg mind több embert arra, hogy milyen nagy kegyelem, hogy a földi élet annyi ostobasága között lelkünk az égben járhat, és hogy bizalommal mondhatjuk, minden elmúlik, ami most gyötrelmet és gondot okoz. Igen, mindez elmúlik, és mi a mindig erősebben feléd mutató más valóság felé közeledünk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassa.